Köszöntünk mindenkit szeretettel az Open Science Fórumon. És azt gondolom, hogy elég sokan megérkeztek a regisztráltak közül, így elkezdhetjük ezt a fórumot. Az én nevem Fazekas Parag Judit, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában dolgozom, és bemutatnám Mohácsi Jánost a Kifütől, és most János fogja kezdeni önökkel az első interaktívabb szekciót.
Üdvözlök én is mindenkit. Mohácsi János vagyok, és a Kifibe dolgozok. A nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető vagyok. Ezen kívül egy csomó más témában is foglalkozom. Többek között korábban az EOSZK irányítóbizottságnak a magyarországi képviselője voltam. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy kicsit bemelegítsünk itt a témába, ezért, tehát hogy miről szeretnénk itt beszélni. Tehát szeretnénk egy olyan fórumot létrehozni, illetve működtetni, aminek az a célja, hogy a nyílt tudomány magyarországi terjedését segítse, illetve a válságon pedig az EOSZK-ban való magyarországi részvételünket segítsük, tehát Magyarország hatékonyan és megfelelő módon tudjon részt venni ebben az EOSZK együttműködésben. És akkor, hogy kicsit, ahogy elhangzott, interaktív legyen a dolog, egy rövid, vagy egész pontosan két kérdéssel készültünk. Most hova lett a... Ez az. És ehhez egy mentiméter kérdést kéne tulajdonképpen megnyitni, tehát a menti.com oldalra el kéne menni, és be kéne írni azt, hogy milyen szervezettől vesz részt az intézmény, akiből jött, és akkor ezt láthatnánk, hogy körülbelül milyen intézményektől vannak itt, tehát itt százalékosan fogjuk látni a résztvevőknek a viszonyát.
Jó látni, hogy milyen sokan megjelentek.
Ideig 14-en szavaztak, tehát azért még várunk egy picit, hogy lássuk, hogy...
De színes azért ez a pie chart, jól néz ki.
Igen. Hadd kérdezzem meg, hogy akik egyebet írtak, el tudnák-e mondani, hogy milyen olyan szervezettől vannak, amelyeket nem próbáltunk így előzetesen felsorolni? Tud-e valaki, akik egyébre kattintottak, ezt elmondani, hogy akkor ez milyen szervezettől vannak?
Köszöntök mindenkit. Én egyébre kattintottam, és vállalom ezt az egyéb kategóriát, Nemes Lászlónak hívnak. A Doktoranduszok Országos Szövetségétől csatlakoztam most be erre a beszélgetésre, és hát a egyik felsorolt kategóriához sem tartozunk. Mondhatni, hogy talán érdekvédelmi szervezetként definiál minket a törvény. Ebben az esetben nem biztos, hogy az érdekvédelem a legjobb szó, de nem találtam megfelelő kategóriát. A fiatal kutatókat és a doktoranduszokat képviseljük.
Igen, ez egy fontos kör egyébként. Ők, tehát egyébként ennek a nyílt tudománynak hát haszonélvezői, és úgy is nevezhetjük, hogy elszenvedői is lesztek. Tehát a nyílt tudománynak lesznek várhatóan előnyei, és néhány kötelezettséget is fog ránk róni, hogy ez a változás, ez mit jelent számunkra.
Én is szeretnék egy megjegyzést tenni. Csernok László vagyok. Én pedig abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy én két minőségemben is jelen vagyok. Egyszerre két dolgot nem tudok bekattogni. Egyrészt képviselem a Debreceni Egyetemet tudományos rektor helyettesi kalapomban, másrészt képviselem az országos doktori tanácsot a tanács elnökének kalapjában. Úgyhogy én most bekattogtam ugyanazt, hogy ez mint egyetem vagyok itt, de legalább ilyen minőségben tudnék a doktoranduszokhoz kapcsolódni, hogy az ODT az ezek közül az egyébbe tartozna, mert hát még csak az sem ért igaz, hogy érdekvédelmi szervezet lenne, hanem ez egy a törvény által létrehozott szervezet, amelyik fogja a doktori iskolákat.
Köszönöm szépen. És szerintem a következő slide-ra átlépnénk, hogy tényleg hogy a témákat úgymond áttekintsessük, ami a legközelebb áll az open vagy a nyílt tudományhoz, az az open access kérdésköre, és ez alapján, szerettünk volna megtudni, hogy önök közül hányan voltak, akik már open access módon publikáltak. Tehát lehet látni, hogy elég jelentős számban történt azért ez meg. Bár vannak néhányan, akik azt mondják, hogy nem. Lehet, hogyha MTMT-ben bekerültek a dokumentációik, vagy legalábbis linkelésre kerültek ezek az információk, akkor elképzelhető, hogy érintőlegesen egyébként azért, mert már találkoztak open access publikációval, ha nem is azzal, amiről általában szoktak beszélni, hogy Gold Open Access, de majd erről fog egy picit beszélni Fazekas Parag Judit. Azt gondolom, hogy úgy nagyjából mindenki szavazott, és akkor át is adnám a szót Juditnak, hogy beszéljen egy kicsit arról, hogy mit is jelent az Open Science, illetve Open Access, illetve hogy mi az, ami miatt tulajdonképpen szükség van erre a változásra, vagy mit jelentenek ezek a változások. És akkor visszaveszem a prezentációmat, hogy tudja prezentálni.
Én pedig megosztom a prezentációmat. Pedig, ha minden jól megy, ez lesz a jó verzió. Így jól látszik a prezentációm?
Nem.
Még nem látszik.
Nem látszik?
Nem látunk semmit.
Az izgalmas.
Juditot látjuk.
Akkor... megnézzük most.
Látható.
És most így látszik, tehát hogy a kivetített kép látszik.
Most már látjuk,
aha,
igen.
Szuper, jó. Nem jó képernyőt osztottam meg. Tehát én a Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtárában dolgozok, ott az Oktatás és Kutatás Támogatási Osztálynak vagyok a vezetője, és most már több mint 7 éve foglalkozom az Open Science-nek a különböző aspektusaival, és a tapasztalataim azt mutatják, hogy, és gondolom önöké is, ezért vannak itt ma jelen, hogy a tudományos kommunikáció egy óriási változáson megy keresztül, viszont maga a fő aspektusa nem változik. A fő elemei azok megmaradnak. Több olyan funkciója van a tudományos kommunikációnak, melyek évszázadok óta azonosak. Ilyen a megjelentetés, a lektorálás, a disszemináció és a megőrzés. Ezek az elmúlt évtizedekben kiegészültek a tudományos hatással. A digitális technológiák használatával többféle lehetőség nyílik a tudományos eredmények megosztására. Megnövekedett így a kutatói igény, és a felhasználói és kutatásfinanszírozói igény is, hogy a kutatási eredményeket azonnal nyilvánossá tegyük, és itt nem csak a publikációkat értem ez alatt, hanem a szoftvereket, adatokat, lektorálást, hipotézist, és egyéb sok minden tartozik ebbe a kalapba. A tudományos kommunikáció csatornáit ugye úgy kellene kiaknáznunk, vagy úgy kell kiaknáznunk, hogy azok rugalmasak, innovatívak, viszont ugyanakkor költséghatékonyak is legyenek. Jelen pillanatban, ha megvizsgáljuk, akkor a kiadók ugye több milliárd dolláros pénzügyi forgalmat generálnak éves szinten a tudományos eredmények közvetítésével. Így az ő érdekükben áll valamilyen szinten ezt a mostani tudományos kommunikációs infrastruktúrát és vonalat megtartani azon a módon, ahogyan volt. Évenként 2000 milliárd eurót költünk, olyan körülbelül 8 millió kutatónak az ötleteinek a finanszírozására, és ennek olyan 75%-a az, ami ma napság nyíltan elérhető. Tehát, hogyha ezeket a számokat nézzük, akkor ez egy nagyon szűk réteg, aki hozzáfér ezen eredményekhez. És mint az látható, ezen a kicsit bonyolult komplex ábrán, de végül is ez egy kutatási életciklus modell, ami nagyon jól reprezentálja a tudományos kommunikációnak a komplexitását. Ugye öt nagy szegmensre bontjuk, ez szerint az ábra szerint is, de alapvetően is öt nagy szegmensre szoktuk bontani a tudományos kommunikációt. Ezek mindegyik részére hatással van a digitális kor által indukált változás. És a tervezési ciklusban ugye olyan eszközök állnak ma már a rendelkezésünkre, amikkel sokkal hatékonyabban tudjuk a tervezési folyamatokat elvégezni. Majd amikor átmegyünk a kísérleti vagy projektciklusba, ott is sokkal ügyesebben, hatékonyabban tudjuk elvégezni a hipotézisünk bizonyítását. Majd amikor megkapjuk az eredményeinket, ezeknek az elemzése is egy kicsit már másabb módszertannal, innovatívabb, más hozzáállást igény, gondolkozásmóddal történik. Majd eljutunk a publikációs ciklusba, ahol az eredményeinket próbáljuk láttatni. Itt sok kérdés merül fel, de alapvetően a publikációs ciklusba beletartoznak azok is, hogy workshopokon megmutatjuk, hogy mivel foglalkozunk. Elmegyünk esetlegesen olyan fórumokon beszélni a tudományos munkásságunkról, ahol mondjuk közösségi társadalmi rétegeket szólítunk meg, és nem tudományos közösségeket. A következő ciklus az a 21. századi modern tudományos ciklusnak is hívhatjuk, vagy fenntarthatósági ciklusnak. Ez ugye szintén talán azért hívjuk 21. századinak, mert itt jelennek meg a hosszú távú megőrzésnek, a digitális folyamatok hosszú távú megőrzésének a vívmányai. És itt jelenik meg egy nagyon fontos aspektusa a kutatásunknak, a disszemináció. A disszeminációval tesszük láthatóvá azt, amit tettünk, és ebből tudunk majd a későbbiekben hatást mérni, és megnézni, hogy milyen hatást gyakoroltunk mind a társadalmi, mind pedig a disziplináris rétegeinkre. Mi is az Open Science? Ugye az Open Science egy olyan tudományos gyakorlat, ahol a kutatás folyamatába keletkezett információk szabadon felhasználhatók, a kutatások alapvetően együttműködéseken alapulnak, átláthatóak és könnyen hozzáférhetőek, elérhetőek bárki számára. Fő célja a kutatás és a tudomány szervezésének a folyamatos fejlődésének az elősegítése. Tehát a folyamatos fejlődésekre gyorsan reagál, és segíti, hogy ez tovább tudjon fejlődni, és még tovább. Tehát egy fejlődést generál folyamatosan. Mindehhez a digitális technológiákat hasznosítja. Ehhez mi ezek közül talán, ami a legfontosabb aspektusok, ez ugye az eredmények láthatósága, a fenntarthatóság és az innovatív lehetősége. És ahhoz, hogy ezek megfelelően tudjanak érvényesülni, ahhoz ad ez egyfajta keretrendszert, maga az Open Science, és ez a keretrendszer, ez nagyon sok kutatásfinanszírozó által elismert keretrendszer. A kutatásfinanszírozók is látják, hogy muszáj valamilyen szinten ezt keretek közé tenni, hogy értelmet nyerjen számunkra minden olyan aspektus, amit ők elvárnak tőlünk. És ahhoz, hogy a kutatás egy rendszer szintű változáson menjen keresztül, elindult a változás, valahol tartunk benne, ahhoz tulajdonképpen azt kell látnunk, hogy az Open Science az egy ökoszisztéma, a tudományos kommunikáció egyik ökoszisztémája és keretrendszere, ami a nyíltságot, a láthatóságot, a fenntarthatóságot és az innovációt vette célba. Viszont amíg fenntartjuk a régi ösztönző rendszereket, nagyon nehéz megfelelő módon kiaknázni az új kereteket. Mármint az új keretek adta lehetőségeinket. És ez a kép, ez az Open Science gomba, ezt annak idején Berlinben voltam egy konferencia még 2019-ben, és egy nagyon érdekes előadást hallottam egy Éva Mendez nevű hölgytől, aki a Madridi Egyetemnek a könyvtár tanszékének a professzora, és nem mellesleg a European Open Science Platformnak az elnöke. Ő vázolta fel, alapvetően az Open Science-ra ezelőtt mindig, mint egy esernyő terminusra gondoltunk, az esernyő árnya alatt megjelennek a különböző tudományos kommunikációhoz kapcsolódó elemek Open előtaggal. Hát ő ezt egy kicsit túl megalkotta úgy, hogy látszódjon megfelelően a komplexitása. Igen, a gombával annyi probléma van, hogy ugye azt mondtuk, hogy adjunk nekik gyökereket, és mondjuk, hogy pont neki nincs úgy gyökere, nem úgy hívjuk, de nem számít, azért a lényegi funkcióján szerintem ez az ábra nem változtat. Fontos az, hogy szükségünk van a földből kinyert elemekre. Ő itt látható az ábrámon, ez a RRI, ez a Responsible Research and Innovation, amire magyarul felelősségteljes innovációként, vagy alapadatú kutatás és innovációként szoktunk reflektálni. Ő úgy gondolja, hogy tulajdonképpen ez az alapja, ez az, amit innen ki tudunk nyerni. Mindezek mellett szükség van megfelelő kutatási integritásra, megfelelő etikus magatartásra, megfelelő kutatási infrastruktúrákra, Európában ez ugye a European Open Science Cloud, és egy megfelelő ösztönző rendszerre, ahhoz, hogy ez az egész jól tudjon működni. És még ez mindig nem elég, mert kell egy irányító testület, kell valaki, aki az irányvonalakat meghatározza, aki megmondja, hogy milyen standardok szerint járjunk el, ahhoz, hogy az interoperabilitás megvalósulhasson. És ha ezek így felépültek, akkor az Open Science kalapja alatt megjelenik a Citizen Science, ő azért úgy tényleg annyira a kalapnál, mert ez egy kicsit olyan kívülálló, belekapcsolódik a tudományba, de mégiscsak a közösség által hozott adatokkal és általuk hozott információkkal dolgozunk. Ettől függetlenül egy nagyon-nagyon fontos szegmens ennek a rész a mai világunknak, úgy gondolom. A amit láthatunk, ami egy nagyon fontos kérdés, a nyílt hozzáférési publikálások, a nyílt adat, a nyílt kutatási adat, ezt elkülönítjük, mert ugye vannak nem csak kutatási adatok, amiket használunk, a nyílt szoftverek, nyílt kódok, nyílt maga nyílt kutatás, nyílt oktatási anyagok, lektorálás, és ami nagyon fontos, a kollaboratív tudomány. Alapvetően szerintem ma ebben a korszakban élünk, és úgy hívhatnánk a tudományt, hogy meg úgy is szoktak rá reflektálni, hogy csapattudományról beszélünk, team science-ről. Mik a kihívásai az Open Science-nek? Először is egy kultúraváltásnak kell megvalósulni, mármint hogy ez már így formálódik, és megvalósulóban van, viszont a kutatói gondolkozásmódban még nem teljesen minden változott meg, és még megmaradtak nyilván azok a régi bevett szokások és elemek, amik ott vannak. Az oktatás az egy nagyon fontos kihívása, ugye itt a digitális technológiákat használjuk. Ez készségek fejlesztése nélkül nem fog működni. Tehát muszáj igenis ráfordítanunk arra a tekintetünket, hogy ezeket a kompetenciákat meg kell tanítanunk azokkal az emberekkel, akikkel el akarjuk végeztetni a munkát. A hozzáállással is egyfajta kihívás, ezt ugye a meggyőződéssel és bizalommal lehet orvosolni, vagy jóvá tenni, hogy az embereknek pozitív legyen a hozzáállása. Emellett a különböző irányelvek és politikák és stratégiai alapoknak az összehasonlítása, ami még itt egy alapvető kihívás. És a következő diámon ugye kihívások és építőelemek vannak. Igen, mert vannak olyan kihívások, amik alapvetően, hogyha megvalósulnak, és akkor építőelemeivé válnak ennek az egész ökoszisztémának. Hogyha megszüntetjük az akadályokat, megfelelő ösztönző rendszereket hozunk létre, új generációs metriákról beszélünk, kutatásintegritásról, text and data mining, ez a szöveg és adatbányászat. Hogyha megfelelő infrastruktúrákat fejlesztünk, akkor ugye ő egy építőeleme lesz ennek az Open Science-nek. Hogyha a társadalmi beágyazódását elősegítjük, hogyha egyszer végig gondoljuk azt, hogy idő, nagyon sok időbe telik átállni erre, viszont a ráfordított idő megtérül-e. Hogyha megtérül, akkor érdemes ezzel a továbbiakban foglalkoznunk. És hogyha eljutottunk ezekre a gondolatokra, akkor ugye láthatjuk, hogy tulajdonképpen egy komplex változásmenedzsment zajlik most a tudományos kommunikációban, és akkor leszünk ott, hogy megvalósul ez a változás, hogyha az öt elem, most a képen látható dián, az mindegyike megvan a képletünkbe. Tehát van jövőképünk, megvannak az ismereteink, megvannak a megfelelő ösztönzők, az erőforrások és a cselekvési tervek. Bármelyike hiányzik ezeknek az elemeknek, az problémákat okoz, például nincsen jövőkép, az zűrzavarhoz vezet. Ha nincsenek megfelelő ismereteink, az szorongáshoz, frusztrációhoz vezet. Hogyha hiányoznak az ösztönzők, az ellenálláshoz vezet. Hogyha nincsenek meg az erőforrások, akkor csalódottak leszünk, hogy ezért dolgoztunk, és honnan vegyünk rá bármilyen erőforrást. Hogyha nem megfelelő a cselekvési terv, akkor pedig későn indulunk, és lehet, hogy nem érünk oda. És kik ennek az ökoszisztémának a alapvető felhasználói vagy használói? Az IOS, tavaly 2020-ban az IOSC-hoz kapcsolódóan elindult egy úgynevezett Skills and Training munkacsoport, és én annak a tagja voltam, és ott ezzel a munkacsoporttal ezeket a különböző csoportokat, stakeholder csoportokat állapítottuk meg, akiknek szüksége van, és akik valamilyen módon profitálnak a nyílt tudományos együttműködés által adott irányelvekből, folyamatokból és szolgáltatásokból. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Akinek kérdése van, az most felteheti, meg menet közben is, mivel ezért ez egy fórum. Ha senkinek nincsen kérdése, akkor pedig átadom a szót Jánosnak. Nem hallunk.
Na most már, hogy kell, hogy halljátok, lenyitottam magamat, hogy nehogy valami zörgésbe hallatszódjam. Köszönöm szépen a szót, és folytatnám itt az előadást. Egy kicsit más aspektusból megvilágítani ezt a nyílt tudományos együttműködést. És hogy ez hogyan épül föl tulajdonképpen erről szeretnék, illetve hogy mi az, ami itt mozgatott bizonyos dolgokat. Én most a történelemben azért nem mennék bele ebből a szempontból, inkább egy viszonylag új, tehát egy tavaly megjelent Európai Uniós stratégiát hoznék elő, mégpedig a egységes piacról és az adatokhoz kapcsolódó egységes piacról hozott európai adatstratégiát venném elő. Tehát itt az a célja az Európai Uniónak, hogy ezen stratégia megoldása és megvalósítása mentén, hogy a különböző szektorok között Európai Unióban a piac szabályai szerint, illetve nyilván megfelelő előírások alapján áramolhassanak az adatok. Ami fontos, hogy ezek jó minőségek legyenek azért, hogy újdonságokat, új szolgáltatásokat, új innovatív megoldásokat lehessen kialakítani, tehát hogy Európa ebből a szempontból vezetőszerepbe kerülhessen. Nyilván szükséges az, hogy az európai értékeket és szabályokat be kell tartani, tehát Európában van egy nagyon erős szabály, ami a személyes adatokról szól, hasonlóan a szellemi tulajdonjogokról szóló szabályokról vannak elég erős szabályok, tehát ezeket mind be kell tartani, és ennek megfelelően egy megfelelő praktikus és tisztán szabályozott európai adatpiacot szeretne az Európai Unió kialakítani. Hogyha ezt egy picit messzebbről nézzük, tehát hogy hogyan, tehát itt lehet látni, hogy sokfajta területről származhatnak ezek az adatok, tehát akár az egészségügyről, ipar, stb. Tehát itt jelentős mennyiségű publikus adatról van szó, illetve nem csak publikus adat, különböző szereplők azok, akik ezeket az adatokat valamilyen módon kezelik, és amit itt szempont volt, és igazából erre próbál valamilyen módon reflektálni ez az EOSC nevű kezdeményezés, ami egyébként, ahogy mondtam, történelmi szempontból ez 2016-ban lett elindítva, mert akkor volt egy úgynevezett Vienna Declaration, amikor ennek a kialakítását az Európai Unió és a megfelelő bizottságok elhatározták. Támogass, tehát tulajdonképpen az EOSZ azt a célt tűzte ki, hogy tudományos szempontból ezt támogassa azt a dolgot, hogy a tudományban ezek az adatok ezek megfelelően hasznosulhassanak, és a szolgáltatások legyenek, amelyek építenek egy szövetségi infrastruktúráról, erről egy picit majd fogok beszélni, és itt lehet látni mellette van egy olyan eleme is még, hogy ezekre az adatokra lehet majd építeni, olyan mesterséges intelligencia megoldásokat, amelyek tulajdonképpen azokat a hozzáadott értéket fogják tudni adni hosszú távon, amelyek innovatívak tudnak lenni Európán belül. Egy kis kitekintést szeretnék itt említeni, hogy milyen elemekre fog, vagy épül ez a EOSC. Ez az e-infrastruktúrák, tehát az elektronikus infrastruktúráknak egy tanácsadó testületének, tehát az EIR-nek a vázlata arra, hogy hogyan néznek ki véleményük szerint a kutatási infrastruktúrák. Tehát vannak a vertikális kutatási infrastruktúrák, amelyek valamelyik disziplina specifikusan dolgoznak valamilyen témába, például részecskefizika, vagy biológia, vagy nyelvészet, tehát különböző olyan témákat dolgoznak föl, amelyekben az adott disziplinán belül már vannak jelentős együttműködések. Ezek közül vannak néhány, van néhány kiemelt kutatási infrastruktúra, amit az ESFRI égisze alatt kezel az Európai Unió, illetve az azon kívül is vannak benne szereplők. Tehát ezek kiemeltek, ezek olyan zászlós hajó kutatási infrastruktúrák, amelyek meghatározzák az Európai Unió szempontjából. Vannak egyéb kutatási infrastruktúrák, és vannak nemzetközi, illetve nem csak nemzetközi, hanem hazai, tehát tagállami kutatási projektek. Ezek mindegyike tud támaszkodni egy horizontális eszközrendszerre, ami lehetővé teszi azt, hogy adatokat cseréljenek, tehát a megfelelő konnektivitás segítségével adatokat tudjon kicserélni egymással a kutatási infrastruktúrák mindegyike, földolgozási kapacitásaik legyenek adatok, tehát az adatinfrastruktúrák, amelyekről itt már szó esett a Judit előadásában, és mindenféle eszközöket biztosítsanak ezekhez a kutatási infrastruktúrák számára, amelyek ténylegesen arra tudnak ezek után koncentrálni, hogy az adott tudományterületen belül eredményeket érjenek el, és ezen kívül, ami nagyon fontos itt az elektronikus infrastruktúrák esetében, hogy olyan közös nevezőt, szabványokat alakíthatnak ki, amelyek lehetővé teszik azt, hogy akár interdisziplinárisan is működjön ez a kutatás. Open Science, erről már beszélt Judit, úgyhogy ezt igazából nem részletezném. Egész pontosan itt a FAIR betűszót emelném ki. Tehát a FAIR alapoknak a jelentősége az adatinfrastruktúrák esetében, adat elektronikus infrastruktúrák esetében, hogy hozzáférhetőek, szabványosak, újrafelhasználhatóak és megtalálhatóak legyenek ezek az adatok. Tehát ezek egy fontos szempontrendszer, ami mentén ezeknek működniük kell. És ementén, ezen elképzelések mentén alakult ki az EOSZKA, ahogy mondtam, hogy szeretné, hogyha lehetővé tenni az EOSZ-nak az a célja, hogy lehetővé tegye, az európai kutatók ki tudják használni ezt az infrastruktúrát, illetve ezeket az elemeket, amelyek egyébként is rendelkezésre állnak. 1,7 millió európai kutatóról és ezt kiegészítő egyéb 70 millió szakértőről beszélhetünk. És azt mondja, tehát ez a rövidítés micsoda, European Open Science Cloud, de igazából ez nem egy cloud elsősorban, tehát a cloud, mint számítási felhő értelmében, hanem inkább egy együttműködés, ahogy említettem, adatinfrastruktúrák, hálózat, feldolgozási kapacitás és egységes szabályozat és biztonságos adathozzáférésről beszélünk. Ezt nem olvastam föl, illetve nem mondanám el részletesen ezt a szlájdot. Tehát az a lényeg, hogy egy több rétegű szövetségről van szó, szövetségről, a meglévő rendszereknek a szövetsége, amely egy nyílt, átlátható szabályokon alapul. És itt vannak az EOSZ-nak a víziói, hogy milyen célokat tűzött ki az EOSZK az Európai Uniós Partnerség megvalósítása során. Tehát a feladatoknak a kezelése, a fragmentáció csökkentése, interdisziplináris működés lehetősége, ahogy mondtam, az európai egységes piacnak a kezelése, és a többi, és a többi. Tehát a végső cél igazából az, hogy az Európa lehetőség szerint vezető legyen a kutatások tekintetében. Hogyan várható ez, hogy ez meg fog valósulni az EOSZK esetében, és erről egy picit szeretnék beszélni, hogy meg lehessen érteni, hogy miért van arra szükség, hogy egy fórum alakuljon ki Magyarországon is hasonlóan a többi országhoz. Tehát itt lehet látni, hogy létrejött az EOSZK Association, tavaly júliusban jött létre tulajdonképpen, de formálisan a működését azt tavaly december 17-én kezdte el, mert akkor volt az alakuló ülése, de a bejegyzéseket meg egyebeket azt el kellett indítani korábban. Ez az EOSZK szervezet az, akinek az a feladata, hogy ez megvalósuljon, és a funkciók tekintetében biztosítson egyfajta kor működés, de lehet látni, hogy a kor működésnek egy jelentős része az nem tehát az EOSZK korműködésnek egy jelentőse, az nem a szervezeten belül van, hanem meglévő szereplőktől fog származni, illetve különböző projektekből tagok fogják ezeket a szolgáltatásokat biztosítani. Erről egy picit majd részletesen fogok beszélni, tehát hogy a későbbiekben, hogy lehessen látni. És ehhez kapcsolódik egy külső réteg, ami a korra épít, a technikai szabványokra, a nyilván egy központi funkciókra, helpdeskre, stb. Ami lehetővé teszi, hogy különböző olyan szolgáltatások jelenjenek meg, amelyek ténylegesen hasznosak a kutatók számára. Erről sem fogok részletesen beszélni, tehát ezt próbáltam elmagyarázni, hogy van egy kor, arra ráépül egy szövetségi réteg, amire a szövetségi rétegen a kornak az elemei építenek, és azt ölel körül az exchange. Tehát lehet látni, hogy itt vannak olyan feladatok, amelyek azt definiálják, hogy ki az, aki részt vehet, másrészt kik azok, akik egyáltalán létező szereplők, tehát az, hogy egy meglévő nemzeti infrastruktúrák, illetve policy-k mit tesznek lehetővé az EOSZ-nak a működésében, különböző technikai megoldásokban mik valósulhatók meg, milyen működési szabályok vannak, milyen katalógusok és szolgáltatáskatalógus és adatkatalógusokat kell kezelni, és ami nagyon fontos eleme, és ezt már Judit is említette, a képzés. Tehát, és az elfogadása ennek a változásnak. Tehát szükség van arra, hogy ezek megvalósuljanak már a korban, illetve a szövetségi rétegben. Ez az, amit tulajdonképpen most itt elkezdtünk itt Magyarországon is, hogy megértse a hazai kutatási közösség, hogy mit fog ez jelenteni, hogy fog ez változni, és miért van erre szükség. Jelen pillanatban Judit említette az, hogy tavaly voltak a munkacsoportok, most a jelenlegi struktúrában ezek a új munkacsoportokat hoztak létre az EOSZK működése során, tehát lesznek olyanok, amelyek az implementációval, technikai dolgokkal, metadatokkal, nyilván a kutatási életpályával és az oktatással, illetve az, hogy hogyan lehet egyáltalán ez működőképes, hosszú távon működőképes ez az EOSZK rendszer. És akkor egy picit ugorjunk bele, hogy hogyan fog ez az EOSZ szolgáltatás működni. Lehet sokat hallani arról, hogy van egy EOSZ portál, ami mindenféle információ van fönt, de az EOSZ portál az nem egy weboldal, se nem egyfajta ilyen telefonkönyv, hogy milyen szolgáltatások vannak, hanem igazából ez egy, azt mondanám, egy hatalmas API gyűjteménynek kell tekinteni, amely mögött ott vannak a különböző szolgáltatók és erőforrások. Bocsánat. Hogyan néz egy kicsit ki, hogy ezt megpróbáljuk kibontani, tehát ahogy mondtam, API gyűjtemény vagy platformnak lehet tekinteni, amely a kutatás oldaláról a kutatóknak egy interfészt biztosít, hogy hogyan tudják igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát itt lehet látni a core platformnak, itt vannak a különböző elemei, amelyekről az előbb próbáltam egy picit beszélni, tehát itt lehet látni, hogy vannak katalógusok, vannak monitorozási funkciók, stb. Azonosítási és jogosultságkezelési funkciók, és emögött van egy provider, vagy egy szolgáltatói oldal is, ahol a szolgáltatások és az erőforrások valamilyen módon elérhetők és használhatók lesznek. Tehát ez a vízió, de nem egyetlen portálról beszélünk, hanem részben ezek, ahogy mondtam, ezek a szolgáltatások lehetnek integráltak, tehát használhatják a korszolgáltatásokat, és nem csak, ahogy mondtam, nem csak egy portálról beszélünk, hanem több portálról is beszélünk, ugyanis nyilván tehát a meglévő rendszerekre fog az EOSZ építeni, illetve a meglévő rendszerekre épít jelen pillanatban is az EOSZ, tehát vannak olyan közösségek, amelyek már eleve kialakítottak egy megfelelő környezetet saját maguk számára, tehát mondjuk a részecskefizikusok, vagy a csillagászok, vagy a kémikusok, tehát elképzelhető, hogy kialakítottuk maguknak egy megfelelő környezetet. Igazából számukra a megfelelő összekapcsolódást kell tulajdonképpen megvalósítani. Nyilván a lehetőségeket meg fogja osztani egymással ez az EOS portál, tehát több EOS portálról is beszélünk tulajdonképpen. Részben pedig ezek a community portálok, ezek használhatják szintén, nem csak a szolgáltatók használhatják a központi EOS-nak a szolgáltatásait, hanem az egyéb szolgáltatások is használhatják. És azt lehet mondani, hogy a kutató sokfajta portálral fog találkozni, tehát lesz az EOSC portálnak nevezett portál, és lesznek a community portálok, tehát például a NIFOS, a közép-kelet-európai régióban a NIFOS esetében az Agora nevű portálról beszélünk, és lehetnek a community portálok, tehát itt a PANOSZK a részecskefizikusok és nem tudom pontosan, kik vannak még benne. Tehát tehát többfajta lehetőséget biztosítani, és a legoptimálisabb interfészeket fogják használni. Tehát lehet, hogy a bizonyos portálokon bizonyos dolgok nem lesznek elérhetőek, viszont az adott közösségnek a portáján elérhetők lesznek bizonyos olyan funkciók, amelyek az adott környezetben elfogadottak már, illetve használhatóak már, és erre lehet majd építeni. Ami fontos ebből a szempontból, hogy a működés az EOS szempontjából egyfajta szabványosságot fog tudni biztosítani. Tehát az lesz a lehetőség ilyen formán, hogy egységes módon lehet ezeket a szolgáltatásokat és lehetőségeket igénybe venni. És akkor itt érkeztünk el azokhoz a kérdésekhez, amelyeket most itt igazából költői kérdésként tettem föl, hogy kik a szereplők, tehát mit jelent ez egy kutatási intézmény számára, milyen támogatásra van szükség, milyen az, amiben erősíteni kell, mi kell a célok eléréséhez, és ebben szeretnénk tulajdonképpen, hogyha a magyar nyílt tudományos vagy Open Science együttműködési fórum úgymond válaszokat keresne, és ezeket a válaszokat el tudnánk juttatni közösen a EOSC felé, hogy mire van szükség, hogyan kell fejlődni, hogyan tud Magyarország ebből profitálni, és hogyan kell lépnie Magyarországnak, hogy tudjon profitálni. Itt néhány hasznos információt föltettem, tehát jelen pillanatban kicsit felemásan van fordítva az oldal, tehát a magyar jelen pillanatban EOSZ-szag a kifű jelen pillanatban május 2021 májusában, de ehhez a közösséghez bármelyik kutatást végző, vagy kutatást finanszírozó, vagy kutatást támogató szervezet csatlakozhat. Tehát nincsen kötöttség, tehát ehhez lehet csatlakozni, ennek nyilván van egy valamilyen éves tagsági díja egyébként. Hogyha bővebben szeretné valaki információt kapni az EOSZ-ról, akkor részben ezeken az URL-eken kaphat információkat, részben pedig a NIFOS Europe partnereken keresztül. És én igazából és akkor kivetíteném azt a szlájdot, ami a meghívó levélben szerepelt. Tehát itt igazából az volt a cél, hogy létrejön ez az együttműködés, és egyfajta koordinációt tudjon kialakulni Magyarországon, hozzá tudjunk járulni nemzeti nyíltudományos stratégia kidolgozásához, aminek a kidolgozása egyébként folyamatban van. Tehát, hogy részt tudjunk venni az EOSZ-hoz, az EOSZ-ban, meg tudjuk határozni, hogy milyen szolgáltatásokra van szükség, illetve Magyarország is aktív tagja tudjon lenni ennek az EOSZ szolgáltatási közösségnek, tehát, hogy Magyarország is tudjon beállni szolgáltatásokat a kutatási infrastruktúrával, mert vannak igenis jelentős és egyedi kutatási infrastruktúrái Magyarországnak. Ami fontos, hogy itt a kutatási infrastruktúrák és a hálózati és legfejlettebb számítási rendszereknek a szövetségéről beszélünk, és igazából arra kell koncentrálnunk, hogy a szinergiákat és megtaláljuk és kihasználjuk, hogy ezt a nyílt tudományos együttműködést meg tudjuk valósítani. És hogy egy kicsit megint interaktív legyen a dolog, áttérnénk megint egyfajta ilyen beszélgetésbe, és Judit, akkor te leszel a következő, ugye, aki ezt a kérdéseket fölvetnéd.
Igen. Egy pillanat, és megosztom a képernyőmet. Megint a Mentimeterre kellene majd menni. A kollégáim be fogják rakni egy pillanat az URL-t is, és a kódot is, amin majd el lehet érni a kérdéseket. És az első kérdés az lenne, hogy tapasztalatai szerint milyen előnyökkel jár az Open Access publikálás. De alapvetően szavakat várunk, és a saját tapasztalatokra lennénk kíváncsiak. Ez talán az Open Access publikálás az, ami ugye a leginkább mindenki jobban tud vele kapcsolódni, ugyanis ez a legrégebbi eleme az Open Science-nek. És innen indult ki az Open Access publikálásból, vagy az e felé való igényből indult ki ez az egész rendszer, mondjuk így. Nem tudom, hogy láthatóvá, vagy el tudták indítani? Bocsánat.
Igen.
Jó, szuper. Akkor most várjuk szépen a válaszokat. Érkeznek be, igen, a több hivatkozás, a megosztás, a láthatóság. Ugye ez egy szófelhőt fog itt nekünk képezni, és azok a szavak emelkednek ki a sokaságból, azok lesznek nagyobb, jobban láthatóak, amelyet többször írnak be a válaszadók. És igen, a láthatóság az egy... Nagyobb láthatóság, láthatóság is a nagyobb hatás, az elérhetőség szélesebb rétegek számára, gyorsabb kutatás, együttműködés, hozzáférhetőség, idézők, megosztás. Ha itt valakinek van bármilyen szeretne hozzászólni, akkor alapvetően úgy van beállítva a rendszer, hogy mindenki be tudja kapcsolni a kameráját, ha kamera nélkül, akkor a mikrofonját is nyugodtan, és várjuk a hozzászólásokat. Tehát ez egy fórum, itt beszélgetünk. Úgy látom, hogy a 24 válaszból a hangsúlyos az abszolút a láthatóság, ami nyert, és a több hivatkozás, az elérhetőség és a nagyobb hatás. Hát igen, mondjuk alapvetően ugye a láthatóságból azért, ha jobban, ha láthatóbbak vagyunk, akkor valószínűleg nagyobb hatást is tudunk gyakorolni. Jönnek még a válaszok, még akkor egy kicsit várok, mert ez ilyen fokozatosan frissülget. De úgy tűnik, hogy még azért mindig ugyanaz a láthatóság, az elérhetőség és a magasabb hivatkozási arány az, ami itt a nyerő előnyként jelenik meg. Ha nincsen senkinek hozzáfűzni valója, akkor szerintem áttérek a következő szlájdra. Bocsánat. most működni fog. Milyen open access publikálási lehetőségeket ismer és alkalmaz a gyakorlatban? Egyszer a szerzői archiválás van, mint lehetőség, kiválasztható lehetőség, több lehetőséget ki lehet választani. Open access közlés open access folyóiratban, közlési díj ellenében, open access közlés előfizetéses folyóiratban, közlési díj ellenében, open access közlés read and publish szerződéssel, ez ilyen intézményi szerződéses kereteken belül, open access közlés open access folyóiratokban ingyenesen. Nagyon sokan közölnek open access folyóiratokban ingyenesen. Ezt jó látni. És nagyon sokan közölnek szerzői archiválással. Alapvetően igen, az open access-nek van egy borsos költsége, hogyha közlési díj ellenében közlünk. Ezeket át lehet hidalni. Egyrészt, amikor open access közlést open access folyóiratban ingyenesen közlésről beszélünk, ezt más néven gyémánt vagy platina open access-nek szoktuk nevezni. Ez általában ilyen szervezetek által fenntartott folyóirat platformokon szokott megvalósulni. A szerzői archiválás az általában vagy intézményi repozitóriumokon keresztül tudják nyíltan elérhetővé tenni a szerzők a publikációjuk valamilyen verzióját, de úgy látom, hogy itt mindenki nagyon jól tájékozott ezekkel kapcsolatban. Valakinek ehhez valamilyen kapcsolódó kérdése, hozzáfűzni valója? Nincsen.
Volt egy megjegyzés, hogy ismerés alkalmaz az nem ugyanaz. Itt mi arra kérdeztünk volna, és én próbáltam reagálni itt a chatben, hogy az alkalmazáson volna a hangsúly, tehát az egy dolog, hogy ismer.
Igen,
Mi az, amit szeretne használni? Tehát igen. Arra próbáltunk kérdezni.
Igen, igen, ez itt elsősorban az lenne, igen. András, kérlek, látom, hogy felemelted a kezed, légy szíves, akkor szólj hozzá.
Nekem egy megjegyzésem lenne. Nagyon fontos látni azt, hogy ezek a különböző csatornák, esetleg lehetne még ehhez képest még többet írni, vagy máshogy csoportosítani, de hogy ezek a csatornák mind rendelkezésre állnak, és mindegyik nagyon fontos. Tehát az open access-nek nincs egy egyetlen üdvözítő útja, nem lehet megoldani azt, hogy az egyik fajtát kiemeljük, és azt támogatjuk, és a többit elhanyagoljuk. Nagyon sokoknál fogva, amit úgy lehet összefoglalni, hogy a tudományos közlés világa az nagyon sokszínű, mint ahogy magának maga a tudomány is nagyon sokszínű, és a különböző területeken, a különböző helyzetekben, a különböző országokban, nem sorolom tovább, de más-más csatornái lehetnek alkalmazhatók az open access-nek. Ez egy nagyon fontos dolog, és örülök, hogy az itt ezen az ábrán is látszik, hogy a résztvevőknek is hát egy széles spektrumban használják ezeket a lehetőségeket.
Így van, és nagyon köszönöm a hozzászólásodban, hogy rávilágítottál, igen, a disziplináris és minden egyéb más különbözőségekre, és tényleg az open access-ben nincs olyan, hogy rossz út, igazándiból az az út a jó, amelyet a mi disziplinánk talán, vagy az adott környezetünk elő, vagy szokásjogaként hasznosít és működtet. Hogyha ez, van még ehhez hozzászólása bárkinek, valamilyen, bármi hozzászólás, észrevétel?
Egy megjegyzésem lenne, Tóth György vagyok a Pécsi Tudományegyetemről, és a Fiatal Kutatók Akadémiájától. Én azért az Open Access-nek látom egy veszélyét, mégpedig a közlési díjban közölt Open Access folyóiratoknál, a minőség rovására is mehet akár. Tehát nagyon sok olyan Open Access folyóirattal találkoztam, amik hát ugye közlési díj ellenében lényegében megjelentetik a publikációt, de annak a bírálata az, hát az eléggé elmarad.
Igen.
Ez tehát egy fontos dolog.
Ez így van, és köszönjük, igen. Tehát vannak olyan, sajnos vannak, mint ahogy minden üzleti modellben megvannak azok a szereplők, akik hasznot akarnak hajtani hozzáadott értékek nélkül az adott modellből, és sajnos igen, az Open Access publikálásnak is van egy ilyen rákfenéje, ha úgy mondhatnánk, és ezeket a predátor vagy parazita kiadóknak hívjuk. Köszönjük szépen a hozzászólást.
Andrásnak lett volna ezzel kapcsolatban megjegyzése, Pór Andrásnak.
Én is lényegében azt akartam mondani, amit Judit elmondott, tehát én ezt nagyon hangsúlyosan ezeket a kiadókat nem tekintem igazi open access-nek, nem azért, mert nem nyilvánosak, hanem ezek nem tudományos kiadók, ezek
így
csalások lényegében. Tehát, és ilyen szempontból szerencsés az a magyarítás, de a Predator is kifejezi, de a Parazita is kifejezi. Tehát ezek az élősködői a rendszernek, megtaláltak egy olyan rést a rendszerben, amiből ők megpróbálnak hasznot húzni, de ez nem a valódi tudománynak a része. Tehát ezeket zárjuk ki, és különítsük el. Ez nem az Open Access, ez az Open Access-re ráakaszkodó, élősködő, aminek a tudományhoz valójában nincs köze, csak a igen, tudomány vérét szívja.
Igen, igen. Itt azért igen, mi a tudományos közléssel kapcsolódunk, és ahogy András elmondta, ezek a kiadók nem minősülnek tudományosnak semmilyen szinten. Nagy Zsuzsát látom, hogy feltette a kezét. Zsuzsa,
igen, már is nem tudom leszedni a... Mindegy, nem vagy... Tehát, hogy csak persze alapvetően egyetértek veletek meg Andrással is, csak azért annyit hozzátennék, hogy most nálunk itt az egyetemen belül voltak ezzel kapcsolatban viták, meg ilyen képzéseket is bonyolítunk, és a többen megjegyezték, hogy mások is ismerik, például az MDP-nek vannak ilyen folyóiratai, nálunk nagyon népszerű a sustainability. És nyilván nem lehet rá azt mondani, hogy parazita kiadó, de ugye ezt ki is hozták több helyen, hogy 2018 decemberi számban valami 500 valamennyi cikk jelent meg. Szóval, hogy azért vannak itt ilyen nagyon, tehát van ennek egy ilyen határterülete, és most már ugye nagyon sokan írnak erről, hogy hát azért itt csínyán kell ezzel bánni, hogy mit hova sorolunk. Nyilván van, amit tisztán parazita, vagy tisztán szélhámosság, és vannak ilyen, hát ilyen érdekes jelenségek, amik ugye a korábbi publikációs mintáktól eltérnek.
Igen, csak és az az igazság, hogy azt nem tudjuk, hogy ez a minta vajon fog-e folytatódni, mert hogy amúgy meg ugye publikációs kényszer van, tehát igen, de igen, ez egy nagyon jó hozzászólás. Nagyon szépen köszönjük, Zsuzsa. Szegediek.
Igen, ehhez a vonalhoz akartuk mi is hozzátenni a saját tapasztalatainkat, hogy MDPI ugye meghívásos rendszerben külön számoknak a tömkelege finanszírozhatatlan és elképesztő mennyiségű publikáció megjelenése, ami egyébként picit nekünk reménységre ad okot, hogy már nem az első olyan MDPI folyóirattal találkoztunk, amely tavaly még Q1-es volt, idénre meg már el is tűnt a Szimágóból. Úgyhogy talán ez másoknak is csak fel fog tűnni előbb-utóbb, remélhetőleg a folyóirat rangsoroknak a készítőinek.
Köszönjük szépen. A Berek László is feltette a kezét.
Igen, üdv mindenkinek, én csak már így ezt az MDPI kapcsán, én Óbudai Egyetemről jöttem. Az MDPI kapcsán engem is tapasztaltuk, nyilván mint sokan mások is, hogy egy-egy MDPI folyóiratnál egyszerre, hát szerintem 100 körüli special issue van meghirdetve, ami hát elborzasztó. A szegedi kollégáknak pedig, akik az előbb jelezték, hogy egyes MDPI folyóiratok vissza is csúsztak az SGR listáján, viszont van egészen különös, mondjuk két évvel ezelőtt még Predator folyóiratnak egyértelműen Predát folyóiratként besorolt folyóiratok, amik viszont már az SGR listán és a Scopus-ba is bekerültek. Én mindig nem nagyon van magyarázat, hogy hogyan, hogy hogyan. Mert hogyha az ember megvizsgálja az adott kiadót és magát a folyóiratot is, akkor hát igazából nem is igazából érti, hogy hogyan tudott bekerülni ilyen helyekre. De biztos András erre tud reflektálni, vagy látom, bekapcsolta a kamerát.
Köszönöm. Ennyit mondta volna. Én nem is konkrétan erre válaszolnék, mert azt gondolom, hogy minden rendszernek vannak hibái, és mindig vannak furcsaságok. Inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy a magának a tudományos kutatásnak a világában is rengeteg furcsaság, kényszerpálya, olyan jelenség van, a negatív jelenség van, amelyek tulajdonképpen az Open Science és az Open Access előtt is megjelentek már. Nekem magamnak is van olyan konferencia publikációm, amit a kiadó megjelentetett egy külön kötetbe, és utána még egyszer megjelentetett egy általa kiadott folyóiratnak a külön számában. Ez még teljesen a nyomtatott korszak volt. Nyilvánvalóan ezek kiadói praktikák, az akkori intézményemnek a könyvtára az a folyóiratot előfizette, és a könyvsorozatot is standing orderbe rendelte, tehát kétszer megrendeltük, kétszer kifizettük gyakorlatilag ugyanazt a tudományos eredményt. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek bizonyos mértékig megerősödhetnek a digitális világban, kicsit könnyebbek lehetnek, kicsit kevesebb a költség, mint a nyomtatott világban, de ugyanakkor nem az Open Access-re, vagy nem az Open Science-re jellemzők, és persze mindenkinek, aki tudománnyal foglalkozik, ezekkel a negatív jelenségekkel is kell foglalkozni, reflektálni rá, ismeretet terjeszteni a kutatók körében, megpróbálni védekezni ezek ellen a hatások ellen. Önmagában én azt is gondolom, hogy az Open Science-nek a megjelenése, az részben egy reakció is volt a kutatás világának a negatív jelenségeire. Egy olyan próbálkozás, egy olyan paradigma, hogy a nagyobb nyitottság az talán segíthet a negatív jelenségeknek a kezelésében. Amilyen negatív jelenségeket nagyon sokszor felerősített a digitális világ, az internet világa. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Óha, még vannak feltett kezek. Van még valakinek feltéve a keze, mert eltűnt nekem a... Nem, most már úgy látom.
Nagy Zsuzsa.
Én még...
Ja, jó.
Bocsánat. Igen, akkor csak nagyon röviden, amit András mondott, azzal én teljesen egyetértek, tehát hogy itt vannak olyan jelenségek, amik nem kimondottan az Open Access-hez köthetők, és amit András is említett, azzal most már egy ilyen ismert kifejezésé vált, ugye ez az academic gaming. Uh-huh. Tehát, hogy ez az ismert, ugye ez a Goodhart's Law-ként ismert mondás, hogy minden mérőszám eltorzítja az érintetteknek a magatartását. És amikor ugye az akadémiai szférában ilyen erős publikációs kényszer, meg rangsorok, meg nem tudom mik vannak, akkor nyilvánvalóan ahhoz igazítják az emberek, mármint a kutatók a magatartásukat. Úgyhogy ez így általánosságban, tehát ez részben persze ugye a digitális világ valóban megkönnyíti ezeket a dolgokat, de nem emiatt van. A másik, amit a szegedi kollégák meg Berek Laci is mondott, hogy a kimondottan az MDPI-ről, itt mi ugye beszélgettünk sokat erről a mi Corvinusos oktatóinkkal, akik ezekben publikálnak, és ők azt mondják, hogy szerintük ott egész rendes lektorálás van, de kínaiak vannak a cégben, és hihetetlen, már bocsánat, emberre nem lehet ilyen mondani, hogy mennyiség, de hogy nagyon sok embert oda raktak mögé, és azért tudnak ilyen hát mennyiségeket előállítani. Ez nem az én véleményem, én csak tolmácsoltam azt, amit az egyik olyan oktatónk vagy kutatónk mondott, aki maga is szokott ilyen MDP-s folyóiratban jelesül a Sustainability-ben publikálni.
Köszönjük szépen. Varga Péter jelentkezik még
Köszönöm, igen, elnézést. A Bölcsészet Tudománykutató Központból vagyok a részben főigazgató úr kérésére, és hát nyilván a speciális szempontukat érvényesítendő, szerintem egyrészt, tehát hogy nálunk is jelenség az, hogy az Open Access követelmény bizonyos disziplináknál a külföldi publikálás nehezíti, és tereli a kutatókat, ez látszik a minősítési rendszerekben is, sok esetben ilyen nem parazita, de mondjuk azért, hogy is mondjam, nem a szakma korábban ismert fórumainak a krémihez tartozó, mondjuk regionális kezelőkártyai folyamatok felé. Ez egy nehéz dolog, és hogy egy picit ennyiben így torzító hatású is az Open Access követelmény. A másik az, hogy majd nálunk a közlési díj az egy elég nehéz ügy, mert eddig nem volt, és hogy a bölcsészettudomány krónikus alulfinanszírozottságával ez egy nehezen emésztető dolog számunkra, hogyha ezután mondjuk a külföldi publikáláshoz pénzre lesz szükség. Igen, valamint még ugyancsak a krónikus alulfinanszírozottságnak egy jele, hogy például ugyan mi egy nagy kutatóközpont vagyunk, de több például Springerrel nincs read and publish szerződésünk, tehát egyszerűen nem veszünk részt az Open Access Hungary egyezményben, ami megint csak ugye megnehezíti ennek a lehetőségnek a kihasználását. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Nemes László.
Igen, köszönöm szépen. Én annyit tennék ehhez a kérdéshez hozzá, egy picit a fiatal kutatói oldalt nézve, és így itt előkerültek ezek a predátor folyóiratok, hogy nagyon fontosnak gondolnám azt, hogy ugye hogy lehet a most aktív doktoranduszokat, tehát akik doktori tanulmányokat folytatnak, erre a kérdésre rávezetni. És nem csak az, hogy számukra természetes legyen, hogy ebbe az irányba mennek el, hanem hogy tudják, hogy ennek mik a buktatói. Uh-huh. Ugyanis találkozunk a DOSZ-ban, tehát hogy érkeznek be hozzánk olyan kérések, illetve észrevételek, hogy publikációt bukott el, publikációs kreditet bukott el a doktorandusz, mert nem megfelelő folyóiratban adta le ezt a publikációját. És ezáltal ő hátrányba kerül, hiszen onnétól kezdve az a publikációja bukott, és adott esetben fél éve csúszik, a képzése csúszik, és így tovább. Tehát, hogy intézményi szinten az látható, hogy vannak folyamatok arra, hogy ez téren edukáljuk a doktoranduszokat, hogy az intézmények edukálják a doktoranduszokat, viszont erre akár országos szinten is érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni, mert ilyen nevezzük aknákra azért jó pár doktorandusz rásért a képzése során, hogy nem megfelelő helyen publikál, és elhiszi mondjuk azt a levelet, amit az első konferenciája után, amikor valahova felkerül az abszaktjának a címe, és hirtelen befutnak a levelek, hogy mennyire csodálatos volt az előadás, jó pár doktorandusz elhiszi, hogy ez nem egy... hogy ez egy rangos folyóirat, amiben ő publikál, és nem derül ki, hogy valójában nem, és gyakorlatilag bukta azt a publikációt.
Hát erre olyan ígéretet tudok tenni, hogyha a Hunorként megkerestek minket, akkor megpróbáljuk ezt valahogyan összefogni, és kialakítani erre egy megfelelő ilyen tréning tervezetet, hogy ebbe szoktunk most is, azért szoktunk be ilyen előadásokat tartani, meg oktatásokat, de hogyha erre ténylegesen ilyen igény van, akkor igen. Meg a HRDA-nak is van most ilyen jellegű törekvése, mondjuk ott tett jobban a kutatási adatkezelés, de szerintem ez azért ide kapcsolódik minden szempontból a kettő.
Köszönjük.
Köszönjük. Hozzá ez az utóbbi megjegyzéshez, hogy a PhD hallgatók esetleg rossz helyen publikálnak, de azt gondolom, hogy itt a szupervájzoroknak van nagyon nagy felelőssége. És természetesen a PhD hallgatóknak is, hogy tényleg működjenek együtt a szupervájzorokkal, kérjék ki a szupervájzor véleményét, mert valószínűleg a szupervájzor azért elég tapasztalata rendelkezik arról, hogy egy folyarathoz érdemes egy cikket beküldeni vagy nem. Úgyhogy ezt javaslom, hogy adják át a PhD diákoknak ezt a jó tanácsot, hogy konzultáljanak sokat ilyen témákon a konzulensükkel.
Ezt továbbítani fogjuk, a érdemes lenne megvizsgálni országos szinten a konzulens doktorandusz kapcsolatot, ez szintén nagyon-nagyon változó.
Ez egy érdekes kérdés valóban, és hogyha ez problémás, akkor mindenképpen erről kéne beszélni. Én szerencsére azt gondolom, hogy a mi környezetünkben, én a szakiban dolgozom,
Nagyon jó a konzulenseknek és a PhD hallgatóknak a viszonya. Igazi együttműködés van, együtt dolgozás, és ilyen problémák nem szoktak lenni.
Fú, rengeteg kéz van fent. Rektor helyettes úr.
Köszönöm szépen. Szóval, hadd mondjam már általános tapasztalatként, és nagyon sok mindenre lehetne reflektálni, de szalad az idő. Tehát visszafelé haladva. Nekem az a tapasztalatom, hogy a különböző disziplinákban különbözőképpen gondolják azt, hogy mi az, hogy témavezető és témavezetett kapcsolat. És ezt valahogy, valahol nagyon komolyan rendezni kellene. Tehát én elképzelhetetlennek tartom, és ebben a kérdésben nagyon sokat vitatkozok, nagyon sok helyen, és nem akarom ezt a vitát most kinyitni, úgyhogy maradjunk annál, hogy ez az én véleményem. Az, hogy egy PhD hallgató úgy publikál, hogy ehhez a témavezetőjének nincsen köze. Tehát függetlenül attól, hogy értek mindenféle magyarázatot és gondolkodást arról, hogy különböző disziplinákban ez hogy van, egy dolgot azonban szeretnék leszögezni, és ezt nagyon szeretném, hogyha a DOSZ is mindenfelé kommunikálná, hogy attól hallgató a hallgató, és attól témavezető a témavezető, hogy a témavezető érdemi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a hallgató milyen tudományos eredményt ér el. Hogyha ugyanis ez nem történik meg, akkor az a témavezető nem témavezető. Akkor az csak egy név, amit beírtunk valahova, és adatbázisokban persze bármilyen nevet bárhova be lehet írni. Kettő. Ha már így a különböző disziplináknál vagyunk, azért szeretném leszögezni, hogy az open access kérdés, bár általánosságban beszélgetünk róla, a különböző disziplináknál nagyon különbözőképpen kell, és kellene értelmezni. Különösen igaz ez azoknál a disziplináknál, amelyek kísérletes adatokat kezdenek el generálni. Ugyanis egy dolog az, hogy én open access publikálok, és egy másik dolog az, hogy komolyan vesszük azt, hogy open datáról beszélgetünk.
Egy pillanat, azt azért, tehát az open data-t azt mindig úgy kell kezelni, hogy ugye az irányelvek is azt mondják ki, hogy annyira nyitott, amennyire lehet, és annyira zárt, amennyire muszáj. Tehát, hogy azért itt megvan ez a szép logikai, pont ezért, mert vannak olyan területek, ahol nem fogok tudni minden nyilvánossá tenni, de mondjuk metaadat szinten igen, teszem azt.
Ezt én értem, és nem is ez a kérdés. A kérdés kapcsolódik ahhoz, amikor azt mondják a kollégák, itt előttem is többen megfogalmazták, hogy az, amit én termelek, mint tudomány, ez az én minősítésemet is meghatározza. És hogyha én tudományt termelek, és a minősítésemet meghatározza, akkor nekem elemi érdekem lesz az, hogy az általam termelt tudományból, vagy adatból a lehető legtöbb tudományt hozzam ki. És most a tudomány sajnos egyelőre a publikációkban, és a publikációkra kapott visszhangokban, satban mérjük. Tehát nagyon nehezen lehet bizonyos területeken összeegyeztetni azt, hogy akár metaadat formájában is bizonyos dolgokat közzé tegyek, mert azokat a metaadatokat, ha mások felhasználják, akkor én már nem fogom. Akkor nekem abból nem lesz publikációm, és a többi, és a többi. És végül egy dolgot szeretnék még megjegyezni, ami úgy csendesen a beszélgetésben úgy elhangzik, meg úgy mindenki érintgeti, de mondjuk már ki nyíltan. Szóval az open access az pénzkérdés. sok mindenről lehet beszélni, meg gondolkodni, meg van az a szép ábra, hogy láthatóság, meg minden, de azért az open access az pénzkérdés. Hogyha valaki a természettudományokban komoly lapokban akar publikálni, akkor ott egy open access folyóiratban egy cikknek a megjelentetése, az valahol 2-3 ezer euró. A mai finanszírozási környezetben ezeket a közleményeket megjelentetni horribilis összegek. És mindaddig, amíg a rendszer ezt a kérdést nem kezeli, addig ez egy mindenki által, vagy bocsánat, mondjuk így sokak által, vagy legtöbbünk által támogatott dolog lesz, de egy bizony nagyon nehéz és a kutatókra nagyon nagy terhet rakó feladattá válik.
Igen, köszönjük szépen. Az intézményeknek van itt a szerepe, hogy intézményi szerződések kötésével lehet ezt áthidalni. Persze, az tény, hogy nagyon drága. Hát, ha én úgy gondolom, hogy a piacnak konszolidálódnia kell, mert előbb-utóbb nem fogunk, tehát hogy nem fogja már senki megfizetni azokat az összegeket. Hogyha változik maga a ösztönző rendszer, akkor tulajdonképpen nem az lesz a szempont, hogy milyen magas impact faktoros folyóiratba publikálok. És akkor már nem fog tudni 8000 eurót kérni mondjuk az a folyóirat, vagy akármennyit. Elnézést, hogyha nem baj, nagyon haladnunk kellene, mert még lennének infrastruktúrális kérdéseink is, ezért kivetíteném a következő diát, tette nyíltan elérhetővé saját tudományos munkát, itt adatra, publikációra, laboratóriumi jegyzőkönyv, hipotézis, szoftver, módszertan, lektorálás, kód, én végül nem írtam egyebet, úgy gondolom, hogy azért a publikáció lesz az, ami a legmagasabb ebben a környezetben. Hát úgy látszik, hogy nagyjából a laboratóriumi jegyzőkönyvet leszámítva mindenre van a csoportban már gyakorlat, vagy volt, aki már ilyennel sáfárkodott, ez egy jó hír. Átadnám a szót Jánosnak, hogy az infrastruktúrális résszel is egy kicsit tudjunk még foglalkozni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek az aktív részvételt.
Köszönöm szépen. És akkor más jellegű kérdések, tehát mert itt a következő kérdésünk az volna, és itt a mentiméter kód is változott közben, tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet. Került-e kialakításra az intézményében olyan kutatási infrastruktúra, amely a kutatásadatok összegyűjtésére szolgál, mely infrastruktúra, vagy milyen jellegű az infrastruktúra, tehát igazából, tehát hogy mennyire, igazából itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire kezdődött el ezeknek az adatoknak a struktúrált gyűjtése az intézményekben, és hogy ebben hogy áll Magyarország, vagy hogyan lehetne itt igazából segítséget kapni, mert a következő kérdésünkkel pont vagy segítséget adni, hogy mire van itt tulajdonképpen szükség. Nem tudom, hogy látszik-e a szlájd, mert ideig nem láttam.
Bocsánat, de nem tudunk a Mentimeterben válaszolni, mert nincs megnyitva.
Igen, záró van a szavazás, azt írja a prezentáció.
Pillanat. Akkor. szóval tudom.
Szerintem, hogyha rámész a prezentre, akkor olyankor helyre szokott állni általában.
Igen, megpróbáljuk meg. Ez történt az előbb is.
És ott alul oldalt ez a voting is closed rész, az nem kattintható véletlen?
No, most próbáljátok meg, bocsánat. Valamiért ez...
Működik, működik, tökéletes.
Mégsem, nekem mégsem.
Próbáld újra tölteni az oldalt? András, hát ha, akkor...
Most úgy látszik jó.
Ahogy én látom, jelen pillanatban azért mondjuk az, hogy inkább szorványosnak nevezhető ez a dolog, tehát itt még valószínűleg jelentős munkára lesz szükség az elkövetkezendőkben. Látom, hogy van, akik terveznek, illetve van, ahol nehezen értelmezhető. És vannak, akik még a kevésbé struktúrált, tehát a dolog, tehát eddig 21 válaszunk van. Valaki szeretné hozzászólni, vagy beszélni róla? Jó. Úgy látom, hogy na, még jönnek.
Nem szól senki, de én nem akarok erről hosszasan beszélni. Szerintem itt a Judit sokkal jobban tudna arról szólni néhány szót, hogy a Debreceni Egyetemen azért ez milyen formában van a könyvtár által megvalósítva.
Igen, nálunk kialakításra került egy Dataverse alapú adatrepozitórium. Ez még most tulajdonképpen egy ilyen pilot projektként fut. Néhány kutatócsoport teszteli, hogy hogyan fogjuk tudni, tehát most azt vizsgáljuk, hogy milyen üzleti modell szerint is hogyan fogjuk tudni ezt hosszú távon fenntartani, és kik számára lesz a legelőnyösebb használni, de alapvetően az intézményi kutatási adat gyűjtése és kollaborációs platform biztosítása a funkciója.
És amiről tudunk, és ami egyébként örvendetes, hogy az LK Cloudon a Concorda rendszer elérhető, itt többen is jeleztétek, hogy ezt használjátok. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy örvendetes előrelépés ebből a szempontból, tehát...
Így van, Lovas Robert vagyok, Péri pedig LK képviseletően részben szaki képviseletben, és valóban ez a Concorda rendszer úgy gondoljuk, hogy egy fontos eleme lehet ennek a nyílt tudományos adatrepozitórium elképzelésnek. Erre próbál az LKH forrás biztosítani, és a fejlesztések folyamatosak. Még a használata értelemszerűen nem tört át azt a gátat, tehát még nem is igazából nagyon komoly felhasználói közössége. Reméljük, hogy ez a jövőben tudunk ezen változtatni és növelni a felhasználók számát.
Én nekem tudomásom van még ezen kívül további repozitóriumokról, tehát a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumban is kialakításra került egy ilyen repozitórium, illetve nálunk a KIFÜ-ben szintén kialakítása alatt van egy ilyen repozitórium rendszer, illetve hát egy eléggé specializált repozitóriumunk már évek óta működik, több mint 10 éve, az a Videotórium nevű rendszerünk, ami eléggé specializált, tehát és jelen pillanatban megújításán is dolgozunk. Lassan kifutunk az időből, ezért áttérnék a következő kérdésre, vagy a következő kérdésre, igen. Itt szóbokrokat lehet majd írni, tehát néhány szavas válaszokat várunk. Tehát, hogy milyen támogatásra lenne szükség az intézmény által biztosított infrastruktúra még teljesebb kihasználására. Tehát nem csak ezekre az infrastruktúrális elemekre kell gondolni, hanem bármilyen olyan elem, vagy olyan infrastruktúráról, ami kapcsolódhat itt az Open Science-hez. Tehát itt Judit is beszélt több minden eleméről az Open Science-nek, és én az EOSZ kapcsán a koncepcióban is, hogy mi az, ami ott rendelkezésre áll, vagy mi az, ami ott architektúrában majd várhatóan elérhető lesz. Ezek kapcsán, hogyha valakinek van megjegyzése, akkor... Igen, a legfontosabb az a megfelelő tudás megszerzése, és nyilván a szakértő munkatársaknak a léte is nagyon fontos. Tehát itt is azt gondolom, hogy ez ügyben egy fontos dolog, hogy amit meg kell fogalmazni valószínűleg magasabb szinten, hogy elinduljon Magyarországon, vagy pontosabban szélesebb körülvé váljon a data steward képzés, tehát ez is egy fontos szempont. Ahogy látom, itt szerverkapacitások is előfordulhatnak, informatikai szaktudás is kell, nem csak Data Steward szaktudás. András, láttam, hogy szeretnél hozzászólni.
Én, mint ilyen szolgáltatás üzemeltetői szemszögből szeretnék most hozzászólni. Örülök, hogy talán ezen a menti méter dián is most inkább, talán többnyire a felhasználók szólnak hozzá felhasználói szempontból. De nagyon fontosnak tartom, hogy ahhoz, hogy ezek a hazai szolgáltatások működjenek, ezeknek és tudjanak támogatást nyújtani a felhasználóknak, ezeknek a szolgáltatásoknak is az anyagi finanszírozási hátterét meg kell teremteni. Mondtátok már a data stewardokat, nagyon sok mindent mondtatok, ezeket a hazai kutatási finanszírozási és intézményrendszernek valahogy ki kell termelnie magából, hogy megfelelő infrastruktúrák legyenek, azoknak a működtetése, az megoldott legyen, megfelelő tárhely legyen, ez most viszonylag a legkönnyebben megvalósíthatónak látszik. Talán a nehezebb kérdés például a data stewardoknak a képzése. Köszönöm.
Esetleges további hozzászólások? Jó, köszönjük szépen, és akkor, mivel nagyon szalad az idő, és másfél órára terveztük a megbeszélést.
János, elnézést, hogy a szabadba vágok, de jött egy kérdés neked a chatben. A Nemzeti Nyílt Tudományos Stratégia előkészítése milyen fázisban van jelenleg? Ez a kérdés. Lovas Robertől. Uh-huh.
Köszönöm a kérdést. Tehát jelen pillanatban ez tehát az NKFIA elkezdte ennek az előkészítését, és két ülésen van túl ez az előkészítő bizottság. Egyébként az LKH részéről is van szakértő bevonva ebbe az előkészítésbe. Várhatóan a stratégia, tehát a rövid stratégia, tehát a magas szintű stratégia az 2021 ősze folyamán október tájéken fog megjelenni. Tehát egy elég intenzív nyár elé fog nézni ez az előkészítő bizottság.
Köszönöm a választ, hogy a többiek számára is fontos volt, úgy gondoltam, ezt érdemes megosztani, hiszen ez is egy olyan tényező, hogyha van stratégiánk, akkor azt lehet bontani kisebb akciótervekre, és így tovább. Tehát nagyon fontos, hogy a felső szinten is meglegyen ez a esernyő, az egész az ernyő felé, hogy ezt utána jól le tudjuk fedni, és jól tudjuk utána majd különböző szinteken implementálni.
Jó, köszönöm szépen. És akkor az utolsó, most kicsit odébb kéne tennem ezt a szlájdot, igen. És záró. És az volna a kérdés, tehát itt záró kérdésként, hogy nem tudom, hogy látható, ez egy újabb kódot fog kérni, tehát ez a, tehát egy, a Mentin Common egy másik kódot kell majd megadni. Tehát az volna a kérdés, hogy nagyjából időben be tudjuk fejezni az eseményünket, hogy a résztvevők szeretnének-e további részvételeket, tehát ilyen fórumokon, és hogy mely témákban. Tehát a témákat azt úgy próbáltuk meghatározni, hogy azok a témák legyenek, amelyekkel jelen pillanatban az EOSZK foglalkozik, de nem csak azok, hanem amelyek foglalkoztatták, illetve előzetesen a jelentkezés során itt megjelentek, tehát azok a témákat itt mind megpróbáltuk valamilyen módon föltérképezni. Többet is ki lehet választani, és próbáljuk itt ilyen formában, ilyen kis labdákkal reprezentálni, hogy mennyi, mely témák azok, amelyek itt a résztvevőket érintik, illetve tudnának aktívan részt venni a munkába. Nem is olyan titkolt szándékkal, hogy amint megalakulnak ezek az EOSZK munkacsoportok, amelyeknek a nevét fölvetítettem az előadásomba, tudjunk javasolni szakértőket Magyarországról, hogy Magyarországnak a véleménye is be tudjon kerülni az EOSZK-nak a vérkeringésébe. És nyilván ez számunkra is fontos, hogy mely témákat vegyük elő a következő fórumainkon, hogy mely témákat próbáljuk meg olyan szempontból kicsit körbejárni, részletesebb hasonló ilyen visszajelzésekkel, amelyek nagyobb érdeklődésre tartottak számot. Ahogy látom, a kutatási adatkezelés és a tudományos publikációhoz kapcsolódó feladatok azok viszik a jelen pillanatban a témát, de nagyon erős a kutatási életpálya és az oktatás témaköre. És nyilván az EOSZK implementáció is, meg a metaadatok és azoknak a kapcsolódó adatoknak a minőségének a kezelése is elég jelentősnek számít. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel mindenképpen foglalkozni fogunk az elkövetkező időkben. Kutatási adatok kezelése kapcsán, nem tudom, Judit, esetleg mit tudsz mondani, hogy volt egy eseménysorozat a Hunar és az NKFJ együttműködésében, illetve még talán nem is tudom pontosan, hogy ez ennek várható-e, hogy lesz-e bármilyen...
Igen. Folyamatosan, tehát az NKFIH megbízta a Hunor munkacsoportot, hogy kutatási adatkezelési tréningeket tartson. 20 meetupon túl vagyunk már. Ezek a meetupok alapvetően arra fókuszáltak, hogy az OTK-ban és élvonalpályázatokban megjelenő kutatási adatkezelési terveket megfelelően ki tudják tölteni minimális frusztrációval a kutatók, illetve egy kicsit a fenntarthatóság és a láthatóságra fókuszáltunk ezeken az eseményeken. Tegnap fejeződött be, tegnap volt az utolsó alkalom a 20-ból, és folytatódik, még tervezünk 4 virtuális alkalmat és 6 személyes, remélhetőleg személyes alkalmat, ezt 3 budapesti és 3 vidéki nagy egyetemen. Erről majd tudok értesíteni mindenkit. Az openscience.hu-n szoktuk ezeket az eseményeket hirdetni, és amennyire tudom, a HRDA-nak is, a HRDA is kapcsolódik a kutatási adatkezelési eseményekhez is.
Igen, tehát ott is a HRDA környékén is szoktuk hirdetni ezeket az eseményeket, amikor meghirdetésre kerülnek. Jó, hát köszönjük szépen a részvételt, az aktív részvételt, nagyon hasznos hozzászólások és visszajelzések érkeztek. Szeretnénk, tehát az eredményeket és a prezentációkat itt a fórum után meg fogjuk osztani, illetve ki fogunk küldeni minden jelentkezőnek, aki jelentkezett erre a fórumra, fogunk küldeni egy visszajelzési kérdőívet, ahol tulajdonképpen ezeket a kérdéseket, illetve további kérdéseket, illetve hozzászólásokat lehet tenni, és ez alapján folytatni fogjuk ezt a fórumot, hogy úgymond értékes információkat tudjunk adni a számotokra, vagy önök számára, és a döntéshozók számára is, hogy milyen irányba kéne vinni Magyarországon az Open Science ügyét.
Megkérhetnélek, hogy levedd a képernyő megosztást, és megkérhetném a jelenlévőket, hogy csináljunk egy képernyőfotót, amennyiben, ha valaki nem szeretné, hogy látszódjon, akkor nem kapcsolja be a kameráját. Megpróbálom most ezt elkövetni. És megint mindenki mosolyogjon. Köszönöm szépen. És meg vagyunk. Nagyon szépen köszönjük a részvételt. És köszönjük, hogy és értesítéssel leszünk, küldünk minden anyagot. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Viszontlátásra.
Sziasztok.